Édes jó Mária rádió hallgató testvérek, Bécs nagyvárad felszabadulásának a eseményéről beszéltem Raknói Vilmos kapcsán az elmúlt egyháztörténelmi előadásomban. Itt folytatjuk ugyanezt az időszakot, hiszen még ott vagyunk 11.-12. Ince pápáknak az idejében. A török ellenes európai akció nagy pápájának a halála után újra néhány halvány egyéniség következett a pápai trónon. 11. Ince két utódjának, 8. Sándornak 1689 és 1691 között mindössze 2 év. 12. Incének 1691-től 1700-ig alig volt más dolga, mint hogy felszámolja elődje örökségét, a franciákkal való ellentétet, ami hál' Istennek meg is történt, mégpedig úgy, hogy maga a francia állampolitika volt a kezdeményező és ugyanakkor a meghajló fél is. Már maga az első követ, aki 11. Ince halála után megjelent Rómában, megígérte, hogy visszaadja Avignont, és lemondott a francia követség menedékjogáról. Az eredmény a pápaság erkölcsi magatartásának roppant következetlenségéből és méltóságából fakad. Noha a spanyol és a francia párt viszálya egész idő alatt ketté szakította a bíborosi kollégiumot, mégis nyilvánvaló volt, hogy a pápai szék még a kúria legbensőbb hivataláig és az egyház legmagasabb rangú területéig hatoló befolyások között is megőrzi a maga függetlenségét és méltóságát. Eleve bizonyos volt, hogy bárki kerül a pápai székbe, meg kell, hogy hajoljon a pápai hivatalt kötelező erkölcsi kényszerek előtt. Bizonyos volt, hogy nem akadhatott olyan pápa, aki a francia királyság bármekkora politikai hatalmával szemben is, bármiféle politikai eszközöktől kényszerítve is lemondhatna az egyház lényeges jogairól a francia monarchia és a francia állam javára. 14. Lajos egyéniségét nem kedvezőtlen színben tünteti föl, hogy egy reál politikailag előnyös fordulatban hajolt meg a pápa előtt a gallikánizmus kérdéseinek az egész századot oly sok keserű viszállyal megtöltő ügyében. Két esztendőn átfolytak a tárgyalások. 12. Ince szakadatlanul elutasította a francia papság által elébe terjesztett formulákat, végül kénytelen volt a másik fél kijelenteni, hogy minden, amit a francia egyház és a papság különleges jogairól a világi fórumok határoztak, semmis és érvénytelen. Szentséged lábai elé borulva, bevalljuk e fölött érzett kimondhatatlan fájdalmunkat, írták a pápának. Íme a pápai trónusról egy még az átlagból is alig kiemelkedő gyenge egyéniség is képes volt megtartani és megtartatni a pápai szék jogait és méltóságát, és feltétel nélküli meghódolásra bírni Európa vezető államának és nagyhatalmasságának a pápai szék főhatalmának gyakorlását tagadni kívánó papságát. Maga 14. Lajos személyes levélben közölte a pápával, hogy a gallikán cikkelyeket kötelezővé tevő intézkedését visszavonja. Az egyháznak a pápaság által képviselt álláspontja, az egyháznak árnyalatok nélkül való egysége tehát tagadhatatlanul győzött. Azonban már maga is sokat és súlyosan számított, hogy egy európai állam hivatalos politikája tartott ki dacosan mellette, évtizedeken keresztül. Nem lényegtelen az sem, hogy a pápaságnak egy hatalmas európai koalíció francia ellenes harcának győzelmi esélyhez csatlakozva kellett kivívnia a maga igazát. Nagyon sokat mondott az is, hogy míg gallikán tételek érvényességét, a francia állam hivatalos állásfoglalását ünnepélyes módon a helyi parlamentek gyűlésein és templomok szószékein hirdettek ki az egész birodalomban, addig a visszavonás majdnem néma csendben történt magánlevél útján. És azután is, hogy ez a magánlevél elküldetett, 14. Lajos ragaszkodott ahhoz, hogy a gallikán tételek érvényességét továbbra is nyíltan és szabadon hirdethessék Franciaországban. Mikor ezt egyházi részről szemére hányták, azzal a formulával élt, hogy ő maga elismeri ugyanezen a tételeknek az érvénytelen voltát, de arra nem kötelezte magát, hogy megakadályozon bárkit is a tételek hirdetésében, ha az illető maga azokat helyesnek tartja. Ugyanakkor, amikor 12. Ince alatt pápaság sikerrel vetett véget egy belső hátránynak, a nepotizmusnak, és elvileg hosszú időre le tudta küzdeni a gallikánizmust, újabb krízis készítettek elő az idők a spanyol örökösödés kérdésének elhomályosulásában. Ránke, aki a tárgyból fakadó szempontok nélkül, és meglehetősen ellenséges szemmel előtörténetének a megírását úgy látja, és minden esetre erős túlzással a pápaság helyzetét, hogy az a spanyol-francia ellentétre támasztotta hatalmát, illetőleg egész Európával szemben másfél századon át a spanyol királyság erejére támaszkodott. Ezt a hatalmi támasztékot ingatta meg a spanyol élet erőjének belső válsága, a spanyol világhatalom alkonyodása és Spanyolországnak az aktív európai hatalmasságok közül való fokozatos kiiktatódása. Most pedig egyenesen az, hogy Spanyolország trónjának betöltése bizonytalanná vált. Az európai kabineteket már évek óta foglalkoztatta a kérdés, hogy a testileg és szellemileg egyaránt gyenge II. Károly király gyermektelen volt, és mint Lipót császár, mint 14. Lajos, az ő nővéreit vették feleségül, a rokonság jogán mindkettő a saját utódai egyikének szánta a spanyol trónt. Mégpedig Lipót császár Károly főhercegnek, második fiának, 14. Lajos pedig unokájának, Fülöpnek. A kérdés a Szentséget is erősen foglalkoztatta, érthető okokból. Egy velencei követi jelentés beszámolt arról, az általa hitetlenkedve fogadott információról, mely szerint a pápaság a francia igények ellen foglalt volna állást, ahogy 12. Ince azt tanácsolta volna Károly királynak, eleve francia herceget jelöljön ki utódjául. A követi jelentés azért találta értetlennek a hírt, mert közismert volt, hogy a pápa álláspontja Franciaország ellen van. Ez valóban így is volt sokáig. Azonban a francia diplomácia rendkívül ügyesen fárdozott abban, hogy a pápát véleménye megváltoztatására bírja, viszont ugyanakkor II. Lipót diplomatái nehézkesek voltak és merevek, és több érdek ellentétet és sértődési felületet kínáltak a pápaság számára. A Habsburg politika részéről ott volt mindenek előtt a hannoveri választófejedelemség felállítása. Tőle a pápaság, mint a német protestantizmus újabb hatalmi megerősödésétől tartott, azon kívül ott volt a Habsburg követség rendkívül azilum jogának erőltetése, és Lipót követeinek nem egy esetben sajnos sértő fellépése. Mindezek ellenére a pápa olyan kiutat keresett, amely egyformán ellensúlyozta volna mindkét örökösödési és hatalmi igényét, Neki külön jelöltje volt a spanyol trónra, József Ferdinánd bajor trónörökös személyében. Az ő tanácsai szerint második Károlynak ezt kellett volna fiává fogadnia és trón örökösévé tennie. De a jelölt 1699-ben bekövetkezett korai halála sok aggodalmat okozott Rómában, és bizonyossá lett, hogy a pápai politikának vagy a francia, vagy az osztrák hatalmi igények javára kell döntenie. Hangulat lassan, de egyre határozottabban a francia oldal felé tolódott el, amikor második király arra hírre, hogy az európai hatalmak fel akarják országát osszani, a pápához fordult. 12. Kince nem ok nélkül ajánlott neki francia örököst, mégpedig a szóban forgó Anjou Fülöpöt. A pápa kijelentette, hogy ez a megoldás a legjobb és a legteljesebb, és legjobban megfelel, mint Spanyolország, mind az egyház érdekeinek. 1700. november 1-én, nem sokkal halála előtt Károly király valóban Anjou Fülöpöt nevezte meg örökösének. Ezzel a baljós örökségüggyel zárult le a viharos 17. század, és következett az új 18. Ki sejthette volna, hogy 1799-ben majd mivel fog végződni. A 18. század folyamán 1700-tól 1799-ig mindössze 8 pápa uralkodott köztük, 11. Kelemen, aki 21 éven át 1721-ig töltötte be a pápai széket, majd 24 éven át 6. Pius pápa. Az elsőt újongva virágok között koronázták meg a Szentpéterstéren, a koronázásról szóló rézmetszet mérhetetlen tömeget, ünneplők tengerét mutatja Bernini oltárának bronzoszlopai körül. Az utolsó a francia forradalom győztes csapatai által elhurcolva számüzetésben halt meg 6. Pius Valencében. A közbeső 100 év csalódások, keserűségek és kudarcok súlyos sora a pápaság számára. A kezdődő század megkoronázni látszott azt a roppant emelkedést, amit Franciaország az elmúlt 2 században mutatott. Most úgy látszott, hogy a céltudatosság és szerencse kezére adják a spanyol örökséget. A 16. századnak ezt a világhatalmai megviselték ugyanaz idők, de még mindig vakító fénnyel világolt a világtengerek felett messzi kontinensekre kiterjedő spanyol dicsőség. A spanyol birodalom veszteségei ellenére is óriási volt. Az egész Pireneusi félsziget, afrikai és indiai gyarmatok, közép-amerikai szigetvilág, Mexikó, majdnem az egész Dél-Amerika. És a napkirálykinek építészei éppen ekkor fejezték be a ragyogó Versailles-t, aki Európa legnagyobb és legnépesebb országának teljesen megszervezett hatalmára támaszkodva, a legnagyobbnak tűnt fel az európai uralkodók között Nagy Károly óta. Elfogadta ezt az óriási örökséget, hogy unokája révén a francia birodalom hegemóniája alatt saját uralmi befolyása alá csatolja. 14. Lajos ekkor már öregember volt, mintegy 40 év óta ült a trónon, páratlan önkénnyel, munkaerővel és hatalommal uralkodott. Országának diktátora első minisztere és legelegánsabb gavallérja volt, személyes életpéldája gyalázatos bűnökkel telített meg egy egész társadalmat, csondig és velőkig megrosszhatva a francia erkölcsi életet, és sötét sebekkel borítja be azt a századot, amelyet már életében az ő századának nevezett a korabeli történetírás. Testi ereje akkora már megrokkant. Értelmének átható világosságát elborította a hízelgés, és minden jó és rossz tulajdonságának, még bűneinek is állandó tömjénezése. Ám tagadhatatlanul van valami nagyság abban, hogy megöregedve és megrokkanva is felmerte venni ezt a roppant harcot Európa ellen a félvilágért, amit a spanyol örökség jelentett. Ha számára kedvezően végződik a harc, akkor ővé Európa Rajnától a Gibraltárig, Afrika a Baleároktól az Elefántcsontpartokig, és a mindkét amerikai kontinens tűzföldig. Versailles fölött egy a Rómájét és az ötödik Károlyét elhomályosító világhatalom iszonyú déli bábja lebegett. Meg lehetett érteni, hogy 12 éven át harcolt ezért a déli bábért, és meg lehetett érteni azt is, hogy mindazok az európai hatalmak, akik ennek a világbirodalomnak a megvalósulásától féltek, minden válságon és kudarcon át kitartottak a harcok mellett. Az emberiség történelmének ez volt az első igazi világháborúja. Ennek a harcnak bonyodalmaiban harcok sora játszódott le. Magyarországon épp úgy, mint a Rajna mellett, Hollandiában, a Lombardsíkon, a földközi tengeren, Észak-Amerikában, az Atlanti-óceánon, az Indiai-óceánon, sőt, még a Japán-szigetek körül is. Ez az ügy foglalkoztatta az összes európai diplomáciákat, leginkább a pápaságot, és éppen az utóbbit kínos bonyodalmakba vonta, mert állásfoglalását mindkét fél feszült érdeklődéssel figyelte, és bármely intézkedését, amely az egyik félnek kedvezni, vagy a másiknak ártani látszott, egyházpolitikai bosszúállások követték. Az örökösödési háború területileg is közvetlen közelről érintette a pápaságot. Nápoly, Szicília, Szardínia, Párma és Piacenza spanyol birtokok voltak. Az érettük való harcban egész Itálián csapatok vonultak, keresztül kasul, de ettől függetlenül is Európában és Európán kívül szakadatlan váltakozással hullámoztak a harc fordulatai. Ebben a harcos sok keserűség és súlyos csalódás érte 11. Klemens pápát. Egészen bizonyos, hogy ő őszinte meggyőződéssel állott 14. Lajos király oldalán. Annak idején még mind bíboros tagja volt a bizottságnak, amely 8. Sándor alatt a spanyol örökösödés kérdésében mérlegelte a kúria állásfoglalását, nem utolsó sorban az ő befolyása volt a döntő francia párti állásfoglalásnál. Mint pápa is ezt a felfogást képviselte, és itt abban, hogy az állásfoglalása a gyakorlati politikusé, aki a valóság tényeivel számol. Erősnek tartotta a francia monarchiát a harc véghezvitelére. Hitt 14. Lajos makacságában és szerencséjében, és nem hitte, hogy a francia monarchia ellen tartósan és sikerrel harcolhatna egy szétdarabolt, erőkből álló, és egyenként súlyos belső bajokkal küszködő államokra támaszkodó, s tagjaiban egymás között viszálykodó koalíció. Azt is remélte, hogy Itáliát és a pápai államot megkíméli a háború. Ez a várakozása mindjárt kezdetben nem teljesedett. Lipót francia származású hadvezére, Savoyai Jenő kiűzte a franciákat Észak-Olaszországból, elragadta a pápaságtól Pármát és Piacenzát, kényszerítette a pápát arra, hogy a pápaság területén át küldhesse csapatait Nápoly meghódítására. Olyan a Habsburg ház hadai ki is verték a burbonokat. Még Lipótnál is keményebben viselkedett a pápaság, mint politikai és harctéri ellenfél ellen első József. Politikája sorra bírta elpártolásra a pápai szövetségtől az itáliai apró fejedelmeket, csapatai sorra szállták meg a pápai állam részeit, az egyházi állam hadserege, amely gyakorlatlan és gyatrán felszerelt volt, csak siralmasan tudott védekezni. A pápa a francia állásfoglalásnak ezen az itáliai szárnyán szakadatlanul hitt a francia győzelemben, végül reményének össze kellett omolniok, és 1709-ben bele kellett nyugodnia a béke feltételekbe, amelyek nem voltak alapjában véve kedvezőtek. A megszálló csapatok eltávoztak a pápai állam területéről, viszont neki el kellett ismernie, mint spanyol királyt, harmadik Károlyt. 14. Klemens csak a neki adott határidő legutolsó napján, éjfél előtt egy órával írta alá ezt a feltételt, amikor a császári hadak már készen állottak Róma, Vatikán és az angyalvár megszállására. A spanyol örökösödési háború megtörte a francia hatalom eddigi felemelkedésének útját, és a század végéig megváltoztatta Európa képét. Legjelentősebb eredménye az volt, hogy a francia nagyhatalom mellett kialakult egy új nagyhatalom, a Habsburgoké. Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek, következő egyháztörténelmi adásomban majd erről fogunk beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!